Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában, ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Káprázatos havaskép készült a Marson, drága köveket rejtő bolygóra bukkanhattak. Miért gyorsabbak a keleti irányú repülőutak? Erre is választ adunk a mai műsorban. Különleges leletet találtak Pompei romjai között. Zongorázó műkezeket fejlesztettek ki. És ebben is elfér a világ legkisebb kivetítője, és a házi állatok segíthetnek az allergia elleni védelemben. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Mindenek előtt azonban arról hallhatnak, hogy új korszak kezdődött a Mars kutatásában. Az InSight amerikai űrszonda elhelyezte első mérőműszerét a marsi talajon, ezzel pedig egészen új fejezet kezdődött a vörös bolygó kutatásában. A marsi vizsgálatok segítségével kideríthetjük, hogy volt-e valaha élet a bolygón. Egész világegyetemünk, világképünk fontos kérdése, hogy a Föld annyira különleges helye, hogy csak ott vannak gondolkodó lények, vagy az élet bárhol máshol kifejlődik, ahol erre lehetőséget kap. Az InSight űrszonda november 26-án landolt a Marson, és nem kellett sokat várni arra, hogy megküldje első felvételét az égitestről. Az űreszköz landolása óta a kutatók azon dolgoznak, hogy a Mars felszínén érzékeny műszereket telepítsenek. Az InSight egyik hosszú robotkarja egy szeizmométert helyez el, amely a marsi tektronikát, vagyis lemezréteget vizsgálja majd. A szerkezet egyik segédműszere az a mikrofon, amely a közelmúltban képes volt a helyi szelek emberi fül számára is hallható hangját rögzíteni. A robot egy 5 méter hosszú érzékelőt is befúr a marsi talajba, mely eszköz a hőterjedését vizsgálja majd a felszín alatt. Ezek alapján majd mintegy 2 év múlva tudni fogjuk, hogy a Mars múltja milyen lehetett, hiszen ez a jelenlegi belső szerkezetből kikövetkeztethető lesz. Egyébként magyar fejlesztésű űreszköz is eljuthat a Marsra néhány évtized múlva. Mióta Magyarország csatlakozott az Európai űrügynökséghez, erősödött hazánk közreműködése a nemzetközi űrprojektekben, ezért a magyar mérnökök munkája kiterjed a többi között a távközlésre, a földfigyelésre és az ExoMars programra is. Utóbbi űreszköz a vörös bolygó vizsgálatával segíthet jobban megérteni a Földön létrejött életet. És a folytatásban is maradunk még a Marson, amelyről káprázatos képet készített egy űrszonda. A Föld északkeleti féltekéjén télen előfordul, hogy hó fedi be a tájat. Az Európai űrügynökség nemrég bemutatott felvétele viszont azt bizonyítja, hogy festői, havas és jeges régiókat nem csak a mi bolygónkon lehet találni. Az ESA képe a Mars Express Orbiter űrszonda 5 fotójának felhasználásával készült el. A felvételen a fagyott vízzel teli Koroljov kráter látható. A mélyedés a vörösbolygó északi alföldjén helyezkedik el, az északi jégsapkától nem messze délre. A Koroljov kráter mintegy 82 km széles és 2 km mély. A benne felhalmozódott jégtömeg a legvastagabb részen 1,8 km-es. A mélyedésben egy hideg csapda alakult ki, ahol a jég folyamatosan hűti a levegőt. A kráterben a hőmérséklet alig ingadozik, a jég így állandó marad. A képződményt Szergej Pavlovics Koroljov szovjet rakétamérnökről nevezték el, aki a Szovjetunió első rakéta és űrprogramjainak vezetője volt. Koroljov a mai Ukrajna területén született 1907-ben. A Sputnik 1 a világ első műholdjának, illetve a Vostok 1 a világ első űrhajósát szállító űrhajójának megtervezésében vett részt, így nagyban hozzájárult a Szovjetunió űrben elért sikereihez. Érdemes megnézni egyébként az interneten a káprázatos havasképet, amely a Marsról készült. Ami pedig a folytatást illeti, még mindig maradunk az űrben, ugyanis drága köveket rejtő bolygóra bukkanhattak. Illetve szó lesz arról is, hogy hatalmas léggömbszerű bolygót fedeztek fel.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
Különleges
felfedezések,
elképesztő
technikai újítások.
A tudomány mai állása folytatódik.
Folytatódik.
Drága köveket rejtő bolygóra bukkalhattak, ez tehát a következő témánk. A 21 fényévre fekvő égitest ötször nehezebb a Földnél, sűrűsége azonban jóval kisebb. A HD 219-134B jelű objektum a jelek alapján bővelkedik alumínium-oxidban, amely anyag számos drágakő fontos összetevője. A szakértők ezért úgy gondolják, hogy a bolygón nagy mennyiségben fordulhatnak elő zafírok és rubinok. A bolygó 3 nap alatt tesz meg 1 teljes kört a csillaga körül, így igen közel fekszik az égitesthez, egy rendkívül forró régióban. A kutatók számítógépes modellek segítségével mérték fel, hogy miként alakulhat ki egy ilyen bolygó, és arra jutottak, hogy az égitesten sok lehet a kálcium és alumínium, illetve a szilícium és magnézium, de a vas csak kis mennyiségben fordulhat elő. A szakértők úgy vélik, hogy a HD 219-134B az úgynevezett szuperföldek egy egészen új típusát alkotja. Caroline Dorna, Zürichi Egyetem munkatársa és a kutatócsapat vezetője szerint az eféle égitestek, ha léteznek, úgy teljesen eltérnek a többi földszerű objektumtól. A kutatók vizsgálataik során további 3 jelöltet találtak, amelyek a HD 219-134B-re hasonlíthatnak. A szakemberek alternatív hipotézist is kidolgoztak, hogy megmagyarázzák a bolygó szokatlanul alacsony sűrűségét. Ezen elmélet szerint az is elképzelhető, hogy az égitesten rendkívül mély óceánok találhatóak, erre azonban kicsi az esély a csillaghoz való közelség miatt. És ugorjunk egy következő bolygóhoz, egy hatalmas léggömbszerű égitestet fedeztek fel ugyanis. Hélium csóvájú gázóriást fedeztek fel genfi csillagászok. Egy olyan exobolygóra bukkanhattak, amelynek felhevült légköre szinte ballonszerűen felfújódott héliummal. Ezt a gázt fújja el egy közeli csillagsugárzása óránként 10.000 kilométeres sebességgel. Bár a Földön ritka, az univerzumban a hélium a hidrogén után a második leggyakoribb elem. 2000 óta ez a nemes gáz számít a naprendszeren kívüli bolygók légköre legvalószínűbb indikátorának, legalábbis elméletben. A tényleges bizonyítás csak nemrég sikerült a csillagászoknak. A Genfi Egyetem vezetésével végzett vizsgálatok eredményeit az egyik tudományos folyóiratban mutatta be egy nemzetközi kutatócsoport. A HATP-11B gázóriás egy meleg Neptunusz, mérete a naprendszerünkben lévő gázbolygójéhoz hasonlatos, központi csillagához való közelsége miatt azonban 550 Celsius fok uralkodik rajta. A Neptunusz hőmérséklete mintegy -223 Celsius fok. Az exobolygók légkörében a hélium jelenlétének bizonyítása eddig azért volt olyan nehézkes, mert a gáz színképi spektruma az infravörös tartományban, így a legtöbb műszer tartományán kívül van. A Hubble űrteleszkóp és egy másik, egy speciális spektrográffal rendelkező földbázisú teleszkóp segítségével jutottak a tudósok a HATP-11B-n lévő hélium nyomára. A spektrográfa különböző hullámhosszú fényt különböző színekre bontja szét, és detektorokkal méri. Azt feltételeztük, hogy a csillaghoz való közelsége befolyásolhatja ennek az exobolygónak a légkörét, mondta Romain Allard, a tanulmány vezetője, a Genfi Egyetem kutatója. Az új mérések egyértelműen megmutatták, hogy a csillag sugárzásának hatására a légkör felfúvódott és az űrbe szökik, tette hozzá a szakértő. Ezt a felismerést egy szimulációval is alátámasztották, amelynek segítségével végigkövették a hélium atomok mozgását. A hélium 10.000 km/órás sebességgel fújódik a nappali oldalról az északi oldalra, mondta el Vincent Barrière kutató. Mivel a hélium egy nagyon könnyű gáz, gyorsan kiszabadul a bolygó gravitációs erejének hatása alól, és egy nagy felhőt képez. Ettől van a HATP-11B-nek olyan alakja, mint egy felfújt héliumballonnak. Az eredmények új lehetőségeket nyitnak az exobolygók légkörének kutatásában. Megmutatják, hogy ezeknek a légköröknek a jelzései jobban kutathatóak földbázisú teleszkópokkal, mint olyan űrteleszkópokkal, mint a Hubble, amennyiben megfelelő spektrográffal van felszerelve. A közeli jövőben további ilyen műszerrel ellátott földbázisú teleszkópot kell építeni, mondták le a következtetést a tudósok. A folytatásban pedig kicsit lejjebb ereszkedünk, elhagyjuk az űrt, de még mindig a repülés lesz a téma. Kiderül, hogy miért gyorsabbak a keleti irányú repülőutak, és beszámolunk egy különleges leletről is, amelyet Pompei romjai között találtak.
Tudomány! Tudomány ma! A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Miért gyorsabbak a keleti irányú repülőutak? Ez a kérdés itt a műsor folytatásában. Ha valaki utazott már repülővel kelet-nyugati irányban, egy idő után biztos feltűn neki, hogy két város között az oda- és visszautak ideje nem azonos. Sőt, elég komoly különbségek lehetnek ugyanazon az útvonalon. Tipikusan a keleti irány javára. New York-London keleti irányba például átlagosan 6 óra 55 perc repülővel, de London-New York nyugati irányba már 8 óra 15 perc. Moszkvából Tokióba kelet felé 9 óra 40 perc, ugyanez az út vissza nyugatnak repülve 10 óra 20 perc. Adódik a magyarázat, hogy ez a földforgása miatt van. Ha a repülő a földforgásával szembe halad, gyorsabban ér oda a célpontjához, hiszen a bolygó egyszerűen beforog alá. Csak hogy a Föld keleti irányba forog a saját tengelye körül. Ezért látjuk úgy, hogy keleten kel fel a nap és nyugaton nyugszik le. Tehát a valóságban tapasztaltaknak pont az ellentétét támasztaná alá ez az elmélet, nyugati irányban segítene rá a repülés sebességére. A jelenség magyarázatát kezdjük annak megfejtésével, hogy miért nem működik az egyébként logikusan hangzó, földforgására épülő teória. Nos, azért, mert a légkör a Földdel együtt mozog és viszi magával a repülőt is, vagyis egyáltalán nem forog be a levegőben haladó gép alá. Egyébként jól is néznénk ki, ha csak a Föld forogna, a légkör meg egy helyben állna hozzá képest, hiszen ez azt jelenteni, hogy brutális 1000-1500 km/órás szélben kellene élnünk a napjainkat. De akkor mi segít keleti irányban a repülőknek, és mi dolgozik ellenük, ha nyugatra tartanak? Egyáltalán nem meglepő a válasz, a szél. Pontosabban a légkör magasabb tartományait uraló légmozgásrendszer, az úgynevezett jet streamek, magyarul futóáramlatok. A futóáramlat kicsit leegyszerűsítve úgy születik, hogy a sarkvidékeken hideg van, az egyenlítő környékén meg meleg. A meleg levegő felszáll, a hideg beáramlik a helyére. Ezt az egészet megkavarja a Föld forgása. Így létrejön egy olyan rendszer, amiben az egyenlítő környékén nyugatra fúj a szél a felső légkörben, a szubtrópusi övezetektől a sarkokig pedig keletre, méghozzá annál erősebben, minél közelebb vagyunk a sarkokhoz. A repülőgépek utazási magasságában ez praktikusan 160-300 km/órás hátszelet jelent keletre, és ugyanekkora ellenszelet nyugatra. Kivéve az egyenlítő környékét, ahol mindez pont fordítva működik, csak éppen arrafelé nem jár annyi kelet-nyugati irányú repülőjárat. A Jetstream ereje persze erősen változó. Pár éve például az egyik angol légitársaság nagy repülőgépét úgy megtolta az Atlanti-óceán felett, hogy az túllépte a hangsebességet, és 5 óra 16 perc alatt, vagyis a menetrendet másfél órával beelőzve ért Londonba, New Yorkból. Természetesen itt a hangsebesség túllépése csak a felszínhez képest történt meg, nem a levegőhöz képest, amiben repült. Emiatt nem is történt hangrobbanás, ami egyébként súlyos károkat okozott volna egy ilyen sebességre nem felkészített gépben. Nos, tehát a keleti irányú repülőutak azért gyorsabbak, mert nem kell ellenszélben repülni, sőt, segítenek a légmozgások is. A folytatásban pedig szálljunk le, különleges leletet találtak Pompei romjai között, erről lesz szó a következő percekben. Ritka leletre bukkantak régészek a Vezúv 79-ben történt kitörése nyomán elpusztult Pompei közelében. Három ló maradványait találták meg. Az egyik állat hátán még most is ott a nyereg és a gazdagon díszített lószerszám, amelyet talán azért tett rá a gazdája, hogy a pusztító hamufelhő elől meneküljön. A felszerszámozott állatra két másik társaságában a Villa dei Misteri elnevezésű egykori díszes lakóház maradványai előtt találtak rá, amely egy magasrangú római katonatiszté lehetett. A tengerre néző épületben már korábban is találtak értékes leleteket a kutatók, egyebek mellett szőlőpréseket, sütőket és csodálatos freskókat. A lovakat akkor találták meg a régészek, amikor idén tavasszal megkezdték a villához tartozó istálló feltárását. Ennyi tehát arról, hogy különleges leleteket találtak a pompei romok között, és a folytatásban pedig témát váltunk, következzen néhány hír a technika világából, zongorázó műkezeket fejlesztettek ki. Erről is szó lesz, illetve bemutatjuk a világ legkisebb kivetítőjét is, ami zsebben elfér. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most arról hallhatnak, hogy zongorázó műkezeket fejlesztettek ki. Egyszerűbb dallamokat képes zongorán lejátszani egy új, háromdimenziós nyomtatóval készült mesterséges kéz. A robotok keze sok feladat végrehajtására alkalmas, eközben még 50 év kutatás után is ügyetlenebb, mint egy kisgyereké. Ezért nagyon fontosak azok a tapasztalatok, amelyet a Cambridge-i Egyetem kutatói szereztek egy új műkész kifejlesztése során. Innovációjuk hozzájárulhat ahhoz, hogy minél jobb protéziseket és dolgozó robotkezeket lehessen létrehozni. A Cambridge-iek műkezén az emberi anatómiát utánzó ujjak még nem siklanak olyan virtuóz módon a billentyűkön, mint egy nagy zongora művészé, de a Jingle Bells című karácsonyi dalt már egészen tűrhetően lejátsszák. A Jose Hikes által vezetett kutatócsoport az egyik robotikai szakfolyóirat legújabb számában mutatta be az új műkezet, amely, mint mondják, jelentős előrelépés az ügyes és mozgékony mesterséges kezek kifejlesztése felé. A zenélő műkéznek nincs saját motorja, ezért nem tudja aktívan mozgatni az ujjait. A csontvásszerű műkéz egy robotkarhoz kapcsolódik, amely egyfajta csuklón keresztül helyezi el azt a kívánt módon a zongorán. A kéz egyaránt tartalmaz kemény és puha anyagokat, amelyek csontokat és szalagokat imitálnak, izmokat azonban nem. Tudni akartuk, hogy mennyi mozgékonyságot érhetünk el a puszta mechanikával, írják közleményükben a kutatók. A folytatásban pedig még mindig a technika világában maradunk, zsebben is elfér a világ legkisebb kivetítője. A zsebméretű úgynevezett Pico projektorok első példányai nagyjából 10 évvel ezelőtt bukkantak fel, és akkoriban rengeteg cég látott fantáziát bennük. Viszont az az igazság, hogy ezek a kompakt, igen könnyű masinák igazán sosem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket az alacsony felbontás és a kicsi fényerő miatt. Az egyik gyártó a közelmúltban előállt egy olyan masinával, amelynél sikerült a kisméretű megfelelő felbontású képalkotó technológiát és a szokásosnál jóval nagyobb fényerőt biztosító fényforrást összeépíteni. A hagyományos projektorok mellett a szerkezet szó szerint eltörpül, hiszen mindössze 8,5 széles, 14,6 cm hosszú és 3,6 cm magas, és a súlya csupán 1,1 kg. Ráadásul rendelkezik saját beépített akkumulátorral, ami 4 órányi működéshez elegendő energiával képes ellátni, tehát a használatához nem szükséges a konnektorba dugni. A ki- és bemenetek révén egyszerűen csatlakoztatható számítógéphez, asztali média lejátszóhoz, kábel TV dobozhoz vagy média lejátszóhoz. Ráadásul vezeték nélküli úton képes kapcsolatot létesíteni telefonnal, notebookokkal vagy tablettel, és azok képe is tükrözhető rajta. Azaz, ha például ezeken az eszközökön elindítunk egy filmet, az is megjelenik a vetített képen, anélkül, hogy a kábeleket kéne dugdosni. Emellett a mini projektor rendelkezik egy gyárilag feltelepített média lejátszó alkalmazással. Azaz elég bedugni egy pendrive-ot vagy merevlemezt, és már is képes az azon található videók, képek, különféle dokumentumok megjelenítésére, illetve a zeneszámok megszólaltatására. A masina rendelkezik egy beépített 1 wattos hangszóróval, de ez nagyon kis teljesítményű, és a megszólalás minősége is nagy kívánivalókat hagy maga után. Az úgynevezett DLP képalkotási eljárásra épülő projektor maximális felbontása 1280x720 képpont, vagyis ez HD minőség. Ez persze kevesebb a Full HD-nál, hogy a 4K-ról ne is beszéljünk, de még mindig abszolút elfogadható részletességet garantál. Mindezt ráadásul úgy, hogy akkora készülékről van szó, mint egy nagyobb szappan. A 30 000 órás üzemidejű LED fényforrás maximális fényereje 250 nit, ami jóval elmarad attól, amit a hagyományos kialakítású projektorok produkálnak, tehát a kompakt kialakításnak ez az ára. Minden esetre úgy tűnik, hogy élvezhető képet ad a legújabb, a világ legkisebb zsebben elférő kivetítője. Ami pedig a folytatást illeti, témát váltunk, irány az orvostudomány világa. Egy érdekes kutatási eredményt tettek közzé a közelmúltban, amely szerint a házi állatok segíthetnek az allergia elleni védelemben. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk!
A tudom- tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy a háziállatok segíthetnek az allergia elleni védelemben. Minél több háziállattal kerülünk gyerekként kapcsolatba, annál kisebb eséllyel alakulnak ki később allergiás reakciók. Egy most publikált tanulmány szerint a kisállatok szó szerint megakadályozhatják az allergiás betegségeket. Kisgyerekként minél több macskát és kutyát simogatunk, annál alacsonyabb az asztma, a szénanátha vagy az ekcéma kialakulásának kockázata. Kutatók az allergia kialakulásának megelőzését vizsgálva arra jutottak, hogyha a kisállatot tartunk életünk korai éveiben, akkor azok megvédik a szervezetet a később kialakuló allergiával, illetve a túlérzékeny reakciókkal szemben. Arra voltunk kíváncsiak, hogyha nem csupán egy, hanem több háziállatot tartunk kedvtelésből otthon, az tovább növeli-e az azok nyújtotta egészségügyi előnyöket, mondta Bill Hassemar, a svéd Göteborgi Egyetem kutatója, aki kollégáival együtt több korábbi tanulmányból származó adatokat hasonlított össze. Az egyikben összesen 1029 7 és 12 év közötti gyermek egészségügyi adatait és életkörülményeit vizsgálva arra jutottak, hogy azoknál a családoknál, amelyeknél a gyerek első évében nem élt együtt semmilyen házi állattal, mintegy 49%-kal magasabb volt az allergia kialakulásának kockázata. Ez az arány már csak 43%-ra csökkent ott, ahol a csecsemő legalább egy házi kedvenccel élt együtt. A három házi állattal közösen nevelkedő kisgyerekeknél viszont már szembetűnő a változás. Itt csupán 24%-uk szenvedett később allergiás reakcióktól. A kutatásban két olyan gyerek is szerepelt, akik öt házi kedvenccel éltek együtt, és egyikük sem mutatott allergiás tüneteket. A második tanulmányban a kutatók 249 gyerek életútját követték végig a születésüktől fogva. 8-9 év elteltével azt látták, hogy azoknak a gyerekeknek közel fele, 48%-a szenvedett valamilyen allergiától, akik nem éltek együtt életük első éveiben házi állatokkal. Egy kis állattal ez az arány már 35%-ra, kettő vagy több kis kedvenccel pedig 21%-ra csökkent. Ez azt mutatja, hogy a kapcsolat úgymond dózisfüggő, és a háziállatokkal való nagyobb kitettség nagyobb védelmet is jelent. Összegzik a kutatók az eredményeket az egyik tudományos szaklapban. A kutya és a macska jelenléte egyértelműen jó hatással van az immunrendszer védekező képességének fejlődésére. Kijelenthető, hogy a családi allergia egyik egyértelmű oka az, hogy nem tartanak otthon házi állatot, mondják a szakemberek. Az allergiás megbetegedések, az asztma, a szénanátha vagy az ekcéma kialakulása a 20. század közepétől egyre emelkedő tendenciát mutat, ám még mindig nem tudjuk pontosan, hogy mi okozza ezeket. A tudósok szerint azonban a házi állatok olyan mikróbákat hordoznak, amelyek erősítik az ember immunrendszerét, és így a gyerekek kevesebb eséllyel válnak allergiássá. Korábbi tanulmányok kimutatták azt is, hogy hasonló védőhatást fejt ki az is, ha a gyerekek minél több időt töltenek együtt társaikkal, illetve ha sokat tartózkodnak a szabadban. Érdekes kutatási eredmény tehát, amely összefüggést talált a házi állatok tartása és bizonyos betegségek elmaradása között. Ami pedig a folytatást illeti, maradunk még az élővilágnál. Egy igazán meglepő téma következik. Kiderült, hogy átmeneti bénulást okozhat a világ legnagyobb hangyáinak csípése. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Átmeneti bénulást okozhat a világ legnagyobb hangyáinak csípése. Ez tehát a következő témánk. Ha el kéne képzelnünk a legnagyobb fájdalmat, amit valaha éreztünk, akkor azt is be kéne szoroznunk körülbelül hárommal, hogy megtudjuk, milyen érzést okoz a világ legnagyobb hangyafajának a csípése. Dél-Amerika nyugati esőerdőiben őshonos az a hangyafaj, amelynek csípése olyan komoly tüneteket vált ki az emberi szervezetben, amelyről a kutatók most megállapították, körülbelül 30-szor fájdalmasabb, mint egy mély csípés. A természettudósok egyenesen kijelentették azt is, hogy ez az ember által ismert legborzasztóbb fájdalom. A hangya csípése okozta fájdalom szétterjed az egész testben, amely remegni, a bőr pedig izzadni kezd, miközben felgyorsul a szívverés, talán még tudatvesztés is fennállhat. Az ember nem tud semmi másra koncentrálni, csak a fájdalomra, legalább 3-4 órán keresztül. A Parponera clavata a világ legnagyobb hangyafaja, amely Közép- és Dél-Amerika dzsungeleinek mélyén él. Csípése rendkívül fájdalmas, amivel lekörözi a mintegy 5 cm-es japán lódarazsakat, de a 11 cm szárnyfesz távolságot is elérő trópusi elterjedésű pókölő hősdarazsakat is. A méhekhez hasonlóan csupán akkor bocsát ki magából erős mérget, ha veszélyben érzi magát. Más hangyákkal ellentétben csupán néhány száz dolgozó tölti meg a hangyabolyukat, amelyeket általában a fák gyökereihez építenek. A dolgozók a fa tövén közlekednek egészen a lombkoronáig, és csak igen ritkán mászkálnak az avarban. Az úgynevezett 24 órás hangya királynő jóval termetesebb, mint a dolgozói, amelyek nagyon szívósak. Pont olyanok, mint egy szárny nélküli, vöröses-fekete színű, mindig ingerült darázs. Néhány ember aktívan keresi a fájdalmat. Közéjük tartoznak a brazíliai Satare Mave törzs tagjai is, akik szívesen veszik fel a harcot a 24 órás hangyákkal szemben. A hagyományos szokások szerint a 10 éves fiúknak a férfivá avatási szertartásán egy olyan kesztyűt kell viselniük, amelybe Parponera clavata hangyákat tettek a vezetőik. A fiúk a kezükre húzzák a csípős rovarokkal teli kesztyűt, és megpróbálnak nyugodtak maradni. Ahhoz, hogy valóban férfiakká válhassanak, legalább 20 alkalommal meg kell ismételni ezt az igen fájdalmas szertartást. A hősiességnek természetesen ára van, miután a kesztyű lekerül a kezükről, a végtagok rendszerint hatalmasra dagadnak, és ritkább esetben egy napra akár teljesen le is bénulhatnak. Egyetlen fullánkos hangya szúrása eredendően nem halálos az emberi szervezetre, ám az allergiás reakció fellépése vagy túl sok szúrás elszenvedése komoly veszélyt jelenthet. Korábbi kutatások már rámutattak arra, hogy a 24 órás hangya szúrása a legrosszabb valamennyi fullánkos hártyaszárnyú közt. A nagyon intenzív fájdalomérzet a hangya nevéből adódóan legalább egy napig kitart. Az úzódások, dagadás azonban ezután már gyorsan gyógyul, és a bénulás is lassan eltűnik. A hangya csípésében lévő hatóanyag, a ponerotoxin nevű neurotoxin 24 óra múlva teljesen kiürül a testből. Ez szinte egy teljesen tiszta neurotoxin, mondta el Steve Bechsel, kalandor és természettudós, aki maga is kipróbálta a hangyákkal teli kesztyűt. Az egyik oka annak, hogy a hangyákat felmerik használni a törzsi szertartáshoz, az pontosan az, hogy bár rendkívüli fájdalmat okoz a csípés, a méreg mégsem halálos. A hatóanyagban szinte nincs allergénvegyület, és a szertartás után a test tele lesz adrenalinnal. Ez az érzés akár több napra is felpörgetheti az embert. A tudós elmondta azt is, hogy a saját kísérletét követően egy hétig úgy érezte magát, hogy le tudna ugrani egy szikláról, vagy akár még repülni is tudna. A vegyületet most kissé paradox módon lehetséges fájdalomcsillapítóként vizsgálják. Egyes kutatások ugyanis azt találták, hogy kis dózisban képes mérsékelni a tüneteket. Átmeneti bénulást okozhat a világ legnagyobb hangyáinak csípése, erről szóltunk az elmúlt percekben. Óvatosan közlekedjenek Dél-Amerika nyugat esőerdőiben, ahol honos ez a hangyafaj, amelynek neve Parponera clavata. És ennyi fért a mai műsorba. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudományvilágából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.